Füles Bagoly olvasó, Reményik László, kicsivel könnyebb ... I fejezet. Egy nap. Hét ágra sütött a nap az Alföld felett. Forró levegő hűlte meg a hosszúkás, falusi portát. Az elülső udvarban játszottam, volt ott hinta, homokozó, és még macska is játszótársnak. Idővel mégis eluntam magam. Van-e még víz a lábas jószágok cserépitatójában? Kireteszeltem a drótkerítés favázas ajtaját, és már is a tágas hátsó udvarban voltam. Még el sem jutottam a nyári konyha előtt lévő, porlepte itatóig, már ott pipiskedett előttem két lábon az óljából előre szaladó barátom. Azért tudott olyan hosszasan ágaskodni, mert láncra kötötték. Mit sem törődtem már eredeti célommal, oda siettem az apró keverék kutyához, aki leginkább a német juhászra hasonlított. Megsimogattam buksiját. Nem is maradt el a hála, alig nedves nyelvével nyaldosni kezdte a kezemet. Gyakran vetődött fel bennem 10 évesen, milyen remek dolgom van nekem, pesti srácnak, hogy a nyári szünidőből egy egész hónapot falun tölthetek, és a közben szabad vagyok. Ha engem ennyire boldoggá tesz a kötetlenség, akkor így lehet ezzel a csak esténként szabadjára engedett picik is. Hirtelen merészet gondoltam. Miután friss vízzel teletöltöttem a kukorékoló, káráló és hápogó társaság itatóját, leoldottam a láncot a haveromnya körvéről. Boldogan szaladt körbe-körbe az udvarban, rémült menekülésre késztetve az árnyékban pihegő tollasokat. Az ebatta szuka bohémsága felvidított. Örömét látva még merészebb gondolat ütött anyát a fejemben, gyere ide pici. Mire kimondtam, már ott állt vigyázban a lábam mellett. Mielőtt kitártam volna az elülső udvarban nyíló kaput, szétnéztem, van-e macska a láthatáron. Aztán füttyentettem, és a mellettem várakozó pára szélvészként rontott előre. Utána loholtam, közben kézbe kaptam a tornacsukámat. Bekiáltottam a nyitott konyha ajtón, és kikéreckedtem az utcára, kutyástól. Most sem tudtam betelni a tájszem és lélek nyugtató szépségével. Merre induljunk, kiskomám? Ugyanis, szerettem volna jó messzire elcsatangolni. Hová? Hát persze, hogy a világ végére, a hatalmas rét felé tekintettem, naná, hogy arra megyünk. Kurjantottam a még mit sem sejtő szimat mesterfülébe. A házak előtt az apró víztározókat betoncső kötötte össze. A csontszárazzá szikkadt vizesárok földátjárójához hívtam picit. Megragadtam nyakörvét. Az úton óránként csak 5-10 autó, traktor, lovaskocsi haladt el. Mégis alaposan szétnéztem, mielőtt átrohantunk volna a melegtől süppedővé vált bitumenen. A túloldal gazdaldúsan benőtt tárokba ereszkedtünk alá. Volt ott tűzhely is alak, lyukas lavor, kivénhett és éppen ezért koromrágta sparhercső, meg e fajta haszontalanságok. Felhágtunk a töltésnek alig nevezhető földhalomra, majd aláereszkedtünk a túlfelén, a hepehupás legelőre. A falu népes csordája tőlünk balra nyírta a füvet. Tudtam, hogy a terelő kutyák egyben kiváló őrzők is, ezért nyilegyenesen haladtam picivel. Szaglóhámja leginkább a sárgálló kutya te illatát érzékelhette, de itt-ott más, apró virágocskák is tarkállottak. Szedhettem volna szerencsét hozó, 4 levelű lóherét is, de úgy voltam vele, itt vagyunk mi ketten. Rutinosan lépkedtem a bokaficamító talajon. Bogarak zsongtak fülembe. Szemtelenebbjüket kénytelen voltam lecsapni. A nagy csapkodás közben majdnem megbotlottam egy lyukban. Leguggoltam, félrehajtottam a száraz növényzetet, és szemügyre vettem a buktatót. Ez bizony egy rákcsáló ürege, állapítottam meg. Harsányan kiáltottam a távolban csalinkázó ebnek. Kedvetlenül kocogott felém. Megállt előttem, és kérdőn rám nézett. Ide nézz, pontosabban ide szagolj, pajtikám, nyomtam orrát a nyíláshoz. Keresd, keresd, biztattam lelkesen. Néhány másodpercig értetlenül állt a lyuk és a történés előtt, majd villámgyorsan kaparni kezdte az üreg szélét. Két hátsó lába között úgy repült ki a porhanyós anyaföld, mintha felgyorsított futószalag hányná a rögöket a világba. Elképettem fergeteges igyekezetét látván. Na nézd csak, mit nem művel ez a kis vacak. Kisvártatva még az óbégatóm is tátva maradt. A csőpucoló szájával kezdte tépni a földet. Addigi, eseménytelen élete mélyen eltemette benne az ősi ösztönt, de most végre utat törhetett magának, és pici már is úgy viselkedett, mint egy igazi kotorékev. Lenyűgözve álltam, erre aztán végképp nem számítottam. Néha valóságos fuldoklási roham kapta el a vadászó haveromat, mivel a száját minduntalan eltömte a tépet fű és a kiharapott föld. Arrébb mentem egy hőhajításnyit, és kerestem egy másik lyukat, hogy legalább addig pihenjen, amíg odaér. Oda csaltam, és ő ugyanolyan vehemenciával fogott az ürge kiköltöztetéséhez, mint az előbb. Pár perc múltán meggondoltam magam, és tovább indultunk a világ vége felé. Bepillantottam a dökkútba, semmi érdekes. A görbelábú tőlem 10-20 méterre bóklászott. Sűrűn vett szagmintát a különböző korú tehénlepényekből. Azokat már jól ismertem, hiszen nem egyszer léptem ilyesmibe mezítláb. Hé, hová rohansz, hékás? Kaptam fel fejem a mélázásból. Mintha megkergült volna, úgy rohant jobbra, a nagy útra vezető országút felé pici. Csak nem azt a békésen karikázó férfit vette célba ez a némber. Lábamat futásra kényszerítettem, de a két láb nem veheti fel a versenyt a dupla annyival. Egyre nőtt köztünk a távolság. Ilyetten kiáltottam, állj meg, te bolond, gyere vissza! Ám hiába kérleltem, rövid megtorpanás után újra nekiérett. Az addig mit sem sejtve tekerő parasztember, kapáját a bicaj oldalához kötötte. Észrevette, hogy nem sokára kutya fog csüngeni nadrág szárán, úgy meg ki szeret kerékpározni. Nagy elszántan taposott a pedálra az öreg, és gyorsított, de mi haszna? Teljesen kétségbe estem. Tüdőm vadul zihált, lábam meg bicsaklott a göröngyökön. Még egy perc, és ha addig nem jön közbe valami, akkor nagy baj lesz. De ugyan mi történhetne? Beláttam, hogy teljesen értelmetlen a kutya után vágtáznom, egyébként is, már alig kapok levegőt. Megálltam, zakatoló szuszogással telt el néhány másodperc. A blöki alig 50 méterre volt a már mód feletti parkodó gazdától. Pici, kiáltottam utolsó reményemmel, és ekkor a kutya végre pár másodpercre megállt, és visszanézett. Erre a pillanatra vártam, sarkon fordultam, és ahogy csak bírtam, elkezdtem rohanni az ellenkező irányba. Most én cselekedtem ösztönösen. Negyed perc után hátra tekintettem, és lássunk csodát. Vidáman futott utána a keverék. Hatalmas kő esett le a szívemről. Majd lábamat törte. Pár másodperccel később elszáguldott mellettem a kisdög. Lefékeztem futásomat, megtöröltem verítékben úszó homlokomat. Gyere csak ide, te bitang! És kezemmel mérgesen csapkodni kezdtem a lábam szárát. Oda lihegte magát a közelembe, de nem mellém. Jó kis muri volt, mi, Lacika, olvastam ki boldog tekintetéből. Már túljutottunk a falu határát jelző, kopottas közlekedési tábla vonalán. Egyre egyenetlenebbé vált a talaj. Nem véletlenül, a csordakúthoz értünk. Többször is jártam már arra, mivel olykor felkerestem a deleltető pásztorokat. Egyszer még vizet is húzhattam, de vékony kakaromnak bitang nehéz volt a televödör. A kútágas egy villám súlytotta fatörzse volt. Az egymással összekötött vájuk hosszasan sorakoztak. Órákon át kellett önteni a vizet, hogy teleígya magát a sok száz, jól lakott szarvasmarha. Belekiáltottam a kút mélyébe, és üdvözlésem viszonyzásra talált. Aztán szétnéztem, vajon itt van a világ vége? Tettem fel magamnak a kérdést. Áh, dehogy is, arrébb van még az, füttyentettem egyet az időközben árnyékba húzódott blökinek, majd a nyomaték kedvéért előre lendítettem a kezem. Irány a tarnagátja, adtam ki a parancsot. Nagyobb gödrökön és mélyebb árkokon kellett átküzdenem magam. Ahogy közeledtem a gáthoz, úgy egyre magasabbnak láttam halmát. Nagy nyögdécselve kaptattam fel a meredeken. Szia, mondta szemével a töltés tetején unottan ásítozó pici. Örülök, hogy végre megérkeztél. Szusszant ki magad, visszanéztem a falura. A házak pirinkónak, az úton a járművek miniatűrnek tűntek, az emberek pedig nem is látszottak. Hát igen, tudtam én, hogy messze van az a messze. Tápászkodj már fel, telepzselő vacak irány előre, és elindultam a gáton a végtelembe, majd pár perc múlva úgy döntöttem, lemegyünk az ártérbe. Vékonyan csörgedezett a Mátrából lefutó patak. Vize enyhén zavaros volt, de tiszta. Tényleg milyen remek ötlet, harsant a bevált fütyjel, hogy magam mellé csaljam picit. Tudtam, hogy utálja a fürdőzést. Nem baj, kiskomám, majd megszereted. Jobb lábam mellé tereltem, és úgy haladtam tovább, hogy egyre közelebb kerüljünk a patakhoz. Amikor már csak úgy másfél méterre volt, megpróbáltam beletaszítani, de olyan ügyesen és fürgén védte ki az alantas támadást, hogy majdnem én pottyantam a vízbe. Hát ez nem sikerül, szaladj arra, amerre akarsz, tette magától, nem kellett biztatni. Irtó izgis volt előre törni az ismeretlenbe. Ide aztán érdemes volt eljönni, mit hallok, tán agyamra ment a hőség, de nem, apró lábak csobogtatják a sekély patakvizet. Megdörzsölöm glaukómás szememet, de nincs hiba a kukkerral. Nem látomás az, hanem szintiszta valóság. Az eddig víziszonyban szenvedő barátom nagy parkodással tapicskolja a vizet, és épp egy kis nádas felé tart. A sűrű szálak rejtekéből hápogva repül fel egy gácsér. Az ebb meglepve bámulja a távolodó szárnyast. Na, mi a szösz, újabb szakmát választasz magadnak? A kotorékebb mellé vadászkutya vizsgát teszel? Szélesen mosolygott lelkem a megpesdült vérű kutya láttán. De jól tettem, hogy kihoztam a szabadságba, de nehogy rátaláljon és kárt tegyen a nádasban fészkelő vadkacsa apróságaiban. Lábhoz rendeltem a lábát továbbra is áztató egyre éberebb tekintetű blöki gyere pajtikám, felmegyünk a gátra. Mennydörgő dörgedelem zendült a magasban. Azonnal gyere fel onnan, köskös, rivalt egy érces férfi hang. Megszeppenve behúztam a nyakam, és föltekintettem a magasba. Vadőr állt ott délcegen, két csövű puskával a vállán. Épp oda tartok, bácsi, feleltem remegő hangon. Szóval vadat hajtatsz fel a kutyáddal? Kezded bele, kifia borja vagy, öskös. Becsületesen megmondtam, hogy melyik ház kapuján fordultam ki egy órával azelőtt. De a merevarcú, mintha meg se hallotta volna ártatlan hangomat. Minden kutyát lelövök, ami erre csatangol. Belém nyilalt valami addig nem ismert érzés, mintha görcsbe rándult volna a gyomrom és a szívem is. Kegyetlen volt. Mi csak sétálni jöttünk ide, ne tessék bántani a kutyámat, bácsi, levette válláról a flintát. Menj innen mi hamarabb, öskös, a kutyát pedig lelövöm. Tekintetemmel megkerestem a hűséges házőrzőt, alig 4 méterre ült tőlünk, és békésen bámészkodott. Gyere innen gyorsan, pici, rivaltam rá, és lefutottunk a töltésről. A legelő síkjára érve visszanéztem. A puskatus a vadőrvállán nyugodott, a fegyvercsöve pedig a világ legboldogabb kutyájára irányult. Végtelenül tehetetlennek éreztem magam. Hogyan fogom innen hazacipelni pici tetemét? Mit szólnak érte otthon? Annyira kétségbe estem, amennyire csak egy gyerekeshet ilyen szorult helyzetben. Lóhalálában futottam, amit sem sejtő eb is szedte a lábát, csak épp távol tőlem. Egy felismerés villant át az agyamon. Újból hátra néztem, és már úgy futottam, hogy a flinta csöve és az eb közé kerüljek. A közben hol előre pillantottam, hol meg hátra, hogy testemmel mindvégig oltalmazhassam a kutyát. Az a nyomorult lelkű csak nem meri meghúzni azt a gyilkos ravaszt. Bizakodtam. A sokáig tartó futás miatt szúrás hasított az oldalamba. Megálltam, és újra visszanéztem. Ott állt az aprónak látszó gát tetején a pöttömnyivé zsugorodott vadőr, a puska szíj már újfent a vállán nyugodott. Picihez léptem. Lágyan tenyerem közé fogtam a fejét, és az arcom felé fordítottam. Te mocskos disznó, de jó, hogy itt lehetsz mellettem, mondtam kedvesen, ő meg képen nyalt. Felemeltem fejem, és belenéztem a már jól ismert, szürkés feketeségbe. A tudatomig lassan eljutó, sivító hang fokozatosan űzte ki fejemből a récsengjét. Halványultak a múlt feledhetetlen emlékképei. Vajon hol tartunk? A metrószerelvény lassítani kezdett. Megszólalt a géphang. No, ideje minél gyorsabban fölkászálódni, mert leszállunk, mondtam félhangosan. Bal kezemmel megkerestem lábam mellett a táskafülét, majd kézre igazítottam a fehér botot. Gyere kicsi, leszállunk, fürgén szökkent a hámban lévő német juhász, farkát lágyan meglendítette. Mintha egy izgalmas álom lenne a jelen, de nem az. Csattanva nyílik a metró ajtaja és magabiztosan mondom előre. Kicsi, van egy új gazdám, még alig ismerem. Elsőre nem látszik rossz fickónak, de egyszer már megjártam a hadak útját, úgyhogy inkább még nem mondok semmit. Az viszont biztos, hogy ismeretlen helyen járok. Vajon hová kerülök? A metró kijáratánál találkoztunk édesanyámmal. Üdvözöltük egymást, majd egy virágcsokorral felköszöntöttem nőnap alkalmából. Utána meg kicsit, mindketten. Már a lakásom ajtaja előtt álltunk. Amióta nem látok, sokkal gyorsabban nyitom az árat. Rájöttem, hogy sok mindenhez nincs szükség a látásra. Lekattintottam a pórászt a nyakörv karikájáról, és belöktem az ajtót. Mehetsz az új lakodba, mondtam a rajzos bundájú szukának. Kicsi, ha a gazda azt mondja, hogy mehetsz, akkor megyek is. Gyorsan szétnéztem az előszobában, és arra indultam el, amerre tágasabb volt a tér. Végig szaladtam a hosszúkás folyosón, és egy nagyobb szobába jutottam. Szagmintát vettem, semmi különös. Utcú vissza, körbe szimatoltam minden olyan helyiséget, aminek tárva volt az ajtaja. Közben félszemmel rárásandítottam a bejárati ajtónál szobrozó gazdámra és a mamájára is. Észrevettem, van egy kuckószerű zug is a lakásban. Mivel roppant izgatott voltam, ezért hasra vágtam magam a kínálkozó helyen. Megnyugtató érzés volt, hogy kicsi oda telepedett le, ahova terveztem. Hozzá illő méretű teret kapott, úgy, hogy ne legyen láb alatt. Onnan kényelmesen beláthatta az egész lakást. Némi szusszanás után átmentünk szüleimhez, egy emeleten laktunk. Apukám vírusos megfázással, nagy betegen az ágyat nyomta, pedig szüleim 10 nappal azelőtt még kint voltak nálunk, Csepelen. Ott, a buszvégállomás közelében apukám talált egy kampós végű mosógép kifolyócsövet, és ezzel az alkalmi játékszerrel kiadósat húzakodtak kicsivel a vakvezető kutya kiképző iskola gyepén. Nagyon jól érezték magukat. Apai nagyapámat sajnos nem ismertem, vadőr volt a hív világháború előtt. Éber és mindig tetrekész magyar vizsla segítette erdőn mezőn a munkájában. Tomi élt halt gazdája fiáért is, így apukámnak is szép emlékei voltak a kutyáról, kicsi. A szétnyitott ágy széléhez léptem, és mélyen bedugtam orromat az ott fekvő, ismerős szagú emberhez, majd letelepettem az ágy végébe, a szőnyegre. Gazdám a mamájával beszélgetett. A szemem csukva tartottam, de éberen figyeltem rájuk. Egyszer csak mit hallok ki a beszédből? Kicsivel. Felkaptam a fejem, és rájuk néztem. Elnevették magukat és magyarázták, nem a te nevedről volt szó. Öreg este volt. Nyugodtan ágyba bújhattam volna. Már volt lent pisilni a kutya, de mégse tettem. 7 éve veszítettem el a tényleges, használható látásomat, és 2 éve már fényt sem látok. Gyakran jártam a várost, ha volt kivel. Egyik barátnőm imádott kirándulni, és mivel én is, ezért sokszor került erdő és mezőváltozatos talaja a lábam alá. De egyedül alig merészkedtem el hazulról. Szerettem volna újra olyan könnyedén és tempósan közlekedni egyedül, mint amikor még láttam. Most végre itt a remek alkalom, megtehetem. A 2 hetes átadó tanfolyamon úgy tanítják az utcai közlekedést, hogy a kutya oktatója folyamatosan mondja a látássérültnek, hogy épp milyen utasítást adjon a vakvezető kutyának, tehát önálló közlekedésről szó sem lehet, kicsi. Összegömbölyödve feküdtem újdonsült vackomban. Épp átbillentem volna Álomország határán, mikor hallom, gyere ide, kicsi. Már pattantam is, előbb azonban szokásomhoz híven nyújtóztam egy kiadósat, hogy minden porcikámat megmozgassam, ezt elhagyni lehetetlen. Körbesétáljuk a lakótelepet, mondta a gazdám, és már vette is le az előszobafogasról a szerkómat. A közben már vigyázban álltam a bal lába mellett. Amikor fejem elé tartotta a hámot, örömömben szinte beleugrottam a munkaruhába, és erőteljesen megcsóváltam a farkam, mert menni legalább annyira szeretek, mint enni. Aztán már csak a hám és a porrász kapcsos végének kellett beakadni a helyére, és már is menetkészen álltam az ajtó előtt. Kiértünk az utcára. Aki ismeri az Árpád hídfői lakótelepet, az képben van, de a többiekkel is nem sokára megismertetjük a helyszínt. Az utcán jobb felé, az Árpád híd irányába indultunk el. Kicsi a bal lábam mellett haladt. Kicsi, jól mondta Laci, csak azt felejtette elközölni, hogy miért épp a bal lába mellett. Hát mert ha jobbkezes a leendő gazda, akkor a nevuló kutyát arra tanítják, hogy a lábhoz, vezényszóra a bal lábhoz igazodjon. Eleinte persze én sem tudtam, hogy mit kell tennem. Oktatóm azonban folyamatosan biztatott, és közben a porrázzal a bal lába felé terelt. Üzletek hosszú sora húzódott jobbra tőlünk. Balról a Váci útesti forgalma dübörgött. Kényelmes tempóban haladtunk a járdán. Tudtam, hamarosan elfogynak mellőlem a házak. Ezt nem csak megéreztem, de meg is hallottam. Innentől enyhén átlósan kellett tovább haladnunk jobbra, hogy az utunkat nem sokára keresztező mellékutca megfelelő helyén kelhessünk át. Máskülönben túloldalt egy méretes betonvirágtartó akasztotta volna meg lépteinket. Mivel Schregen irányszó nem létezik a vakvezető kutya tudatában, ezért irányváltásom kényszerítette oldalvást. Izgatottan vártam a járda végét. Kicsi, csak azt nem értettem, miért izgul annyira, hiszen tisztában volt azzal, hogy minden szint különbséget megállással jelzek. Hogyan tanítottak meg rá? Akadály és forgalommentes járdán gyakoroltunk az oktatómmal. Elértünk a gyalogút végére, én meg mit sem sejtve leléptem az úttestre. Abban a szempillanatban botlást mímelt. Később persze rájöttem, hogy trükközött, de akkor nagyon megijedtem, hogy baja eshet. Eleinte nem értettem, hogy tulajdonképpen miről is van szó, mert olyan kicsit kellett lelépni a járdáról, hogy arra még egy kölyök macska is baj nélkül képes lett volna, pedig annak jóval rövidebb a lába, mint az emberi. Amikor megértettem, hogy megállással kell jeleznem a legkisebb szintbeli különbséget is, akkor nem csak a dicséretért és a jutalomfalatért álltam meg, hanem azért is, nehogy egy túl jól sikerült műbotlás után eltanyázzon az oktatóm. Hosszasan szobroztam a járda végén. Kicsi toporogva várta, hogy tovább indulhasson, de a főútvonal zajától nem hallhattam, hogy kanyarodik-e autó a mellékutcába. Csak nem éjszakázom a sarkon, ötlött fel bennem úgy 5 perc múltán, ezért vízszintesen előre nyújtottam fehér botomat és tovább előre. Mielőtt elérhettem volna a túloldali járdát, a kutya újabb megállással jelezte annak ott létét. Nyílegyenesen kellett tovább haladnunk. Jobb oldalt fű és kőlapok szegélyezték a járdát. A határvonalat botom gomb szemével figyeltem. Szükség volt némi pásztázásra is, mert a füves rész végén ívesen jobbra kellett kanyarodnunk, azt pedig időben jeleznem kellett a jobbra. Vezényszóval. Nagy mértékben segítette a tájékozódást az előttem keresztben húzódó Árpád hídra igyekvő gépjármű forgalom lüktető zaja. Sikeresen oldottuk meg a feladatot, ám hamarosan újabb nehézség várt ránk. A széles járda nem sokára 2 felé ágazik, és nekünk a bal felé menő szakaszra kell rátérnünk. De mikor mondjam kicsinek, hogy balra, az erős forgalom ebben is segített. Még időben jó felé irányítottam lépteinket. Hamarosan megéreztem a busz megállóban szótlanul várakozó utasokat, mire megkönnyebbültem felsóhajtottam. A híd járdája veszélytelen terep. Könnyű rajta haladni, csupán annyit kell tudni. Hol is tartunk éppen? Az első támpontom az esztergomi út volt, jobbról tisztán hallottam a mélyben suhanó kocsikat. Szívem mindeközben hevesen kalimpált. A következő, hely meghatározásra alkalmas pont a híd alatt áthúzódó Népfürdő utca forgalma lesz, majd a busz megálló, ha éppen várakozik ott valaki. A hídon robogó egyes villamos sűvítését is érdemes volt figyelnem, mert a megállóhoz közeledve lassít, és ez kiválóan hallható. Elérkeztünk ahhoz a helyhez, amit így, első utunkon a legveszélyesebbnek tartottam, a hídról a Dagálystrand és a Népfürdő utca felé kanyarodó sávhoz. Hogy miért tóckodtam ettől annyira? A szituáció ugyanaz, mint az előző átkelésnél, csak hogy itt már alig pár méterre mellettem robogtak el óránként 100-120 kilométerrel az autók három sávban. Na már most, ugyan kihallja meg ebben a folyamatos surrogásban, hogy a háta mögött lassít egy autó, és persze tempósan, megállás nélkül. Be akar kanyarodni előtte. Más lehetőségem nem maradt. Kissé balra és előre tartottam a botot, és lesz, ami lesz alapon leléptünk az úttestre. Alig pár méter volt a táv, de az alatt alaposan leizzadtam. A túloldalon jobbra fordultunk a járdán, és elsétáltunk a Népfürdő utca és a Dagály utca lámpás kereszteződéséig. Itt meg az volt a gubanc, hogy a Népfürdő utcában ellentétes irányban haladó járművek nem egy azon időpontban kapnak zöld, illetve piros jelzést, és a váratlanul kanyarodó autók is alaposan összezavartak. Kicsi, éves vakvezető kutya pályafutásom alatt gyakran hallottam, ezek a csodálatra méltó kutyák sok embernél okosabbak. Ha már szóba hozta Laci a jelzőlámpát, akkor pár szót arról, hogyan látjuk ezt mi, a kollégáimmal. Színeket érzékelünk, de nem annyit, mint az ember. Nekünk csak kétféle színcsap van a szemünkben, míg az embereknek három. Az első típusú színes tévéken, mint ezt valahol félfüllel hallottam, három gombbal lehetett beállítani a színarányokat. Mit is akarok mindebből kihozni? Nem elég megbízható a színlátásunk, ráadásul mi a jelzéseinkkel csak segítjük a gazdánkat. A döntés az ő felelőssége. Ezért fogalmam sem volt róla, hogy mi az a pislogó oszlopott a túloldalon. Valahogy mégiscsak sikerült kisakkoznom az átkelés idejét. Mire befordultunk a Dagály utcába, már folyt rólam a veríték. A hátralévő út viszonylag sima hű volt. Előbb egy ritka forgalmú utcán, majd egy vasúti cikcakon haladtunk át. Különösebb gond nélkül tértünk át a Dagály utca túloldalára, és probléma nélkül eljutottunk a házsor mögé. A megfelelő kapuaj megtalálása viszont nem volt egyszerű feladat. Miért? A bejárók tőlem balra voltak, tehát fehér botom nem segíthetett. A kék ház közel 2 méterre volt tőlem, ezért nem hallhattam meg azt a helyet, ahonnan a mi, piros házunk egy kis beugróval folytatódik. Nem volt más lehetőségem. Kicsikorra előtt balra piszkáltam a botommal, hogy megérezzem vele a kapuajhoz vezető aszfaltcsíkot. Szellemileg alaposan lestrapált ez az alig kilométeres első utunk, de mindezt viszont felettette a felemelő tudat. Egyedül és bajmentesen tettem meg. Kicsi, látszott újdonsült gazdámon, és éreztem is, hogy baromira izgul út közben. Csak azt nem értettem, pláne, hogy ilyen egyszerű volt az út, hogy ugyan miért. Korán ébredő és kelő típus vagyok. Na meg tetre kész, irány a Lehel piac mégpedig gyalog, még 5 óra sem volt, amikor kiléptünk a csendes utcára. Az aluljáróba vezető lépcsőt könnyen megtaláltuk, nem volt nagy kunsztát haladni a föld alatti folyosón sem. A túloldali lépcső után bal felé kellett kanyarodni, és nem sokára, egyíven, jobb felé. Mentünk balra, és éreztem, hogy valami nem stimmel. Elhaladt néhány autó a hátam mögött. Megálltunk, személygépkocsi fékezett a hátam mögött. Hová, érdeklődött békésen a kiszálló sofőr. Arcom égett a szégyentől, amíg visszavezetett minket a járdára. Kicsi, ekkor rám rivalt Laci, miért nem figyelsz jobban, miért nem álltál meg a járda végén? Jó pofa vagy, fiacskám, gondoltam. A járda magassága alig 5 centi. Ez neked vehetetlen akadály. Rájöttem, minden működő érzékszervemmel figyelnem kell, és kontrollálnom kell a kutyát. A következő mellékutca után az volt a gond, hogy kicsi a hétház kapuihoz levezető lépcső elé állt be, holott nekünk az attól balra lévő, de a házzal párhuzamos járdára volt szükségünk. Megoldottuk a problémát. Baj nélkül elértük a Dózsa-György úti metró aluljárót. Lépcsőhöz, mondtam kicsinek, aki viszont sehol sem láthatott lépcsőt, a rámpa ugyanis nem lépcső az ő tudatában. Kisebb kavarás után mégiscsak lejutottunk a mélybe, ott egyenesen tovább, és már újra a Váci úton voltunk. Vígan és tempósan haladtunk az ébredező városban. Átjutottunk a Gogol utcán is, és újra a rámpa okozott kisebb fejtörést. Az aluljáróban eldöntöttem, hogy visszafelé metróval utazunk a Forgács utcáig. Azért addig, hogy át kelljen kelnünk a 2x3-sávos főútvonalon. Csak azért mertem vállalkozni erre, mert a reggeli forgalom viszonylag még gyér volt. Maga a metró, a be- és kiszállás szóra sem érdemes. Kicsi nana, hát azt azért mégiscsak tudnom kellett valahonnan, hogy mi az az ajtó. Ezt nekem megtanították. Már felszerszámozva álltam az iskola épületében, amikor oktatóm azt mondta előre ajtóhoz. Elindultam a szabad tér felé, bár láttam, hogy elre teszelték előlem. Orromat az akadályhoz dugtam. Ekkor a tanítóm a jutalomfalatot tartó kezével kissé megütögette azt a micsodát a kilincs feletti részen és mondta hopp ajtó. Én persze felugrottam a kajáért arra az ajtónak nevezett vicik vacakra. Később már nem kellett a két melső lábammal neki támaszkodnom az ajtónak, csak fel kellett ismernem bárhol. No már most, azt még a leragasztott szemű vak is láthatja, hogy a metrókocsi ajtaja teljesen másképp néz ki, mint a hagyományosan értendő ajtó. És én mégsem jöttem zavarba a metró peronyán. További izgalmat már csak a Váci úton való átkelés jelentett, de nem sokat. Most a házsor elején haladtunk, a kék ház felől. Könnyebb dolgom volt, mint előző este, mert közvetlenül a kirakatok mellett haladhattam, és a piros háziócskám belógott elém, balra. Ezt nem észrevenni lehetetlen. A kiszögellés utáni első kapuajba kellett betérnünk, meg is tettük. Kicsi, csupa ismeretlen helyen jártunk ez ideig. Előző gazdámnál 9 hónapig voltam, ott már a mancsomban voltak az útirányok. Kis pihenő, majd rövid szomszédolás után újra menetkészen álltunk az ajtó előtt. Úgy határoztam, hogy elmegyünk a szövetségbe, mégpedig villamossal. Az aluljáróban nem volt nehéz rátalálni a villamos megállóhoz vezető lépcsőre. Megsatszoltam, hogy körülbelül hol áll majd meg a jármű eleje, az első kocsi valamelyik ajtaját próbáltam meg belőni. Az érkező villamos zaját idejében meg lehet hallani, ha a motorizált forgalom nem túl hangos. Ajtóhoz, mondtam kicsinek, amikor hallottam, hogy az utasok leszállnak. Négylábú segítőm kiválasztotta a neki legszimpatikusabb felszálló helyet, és megállt előtte. Ekkor elengedtem a hámfogót, csak a porrászt fogtam és szóltam mehetsz. Kicsi ugrottam én boldogan, hogy ne ugrottam volna. A porráz irányvonala segítette Lacit, na meg azt se feledjük, hogy másik kezében ott volt a fehér bot. Nem mentünk be az ülőhelyek felé, hanem a feljárattal szemközti ajtónál maradtunk. Ilyen zörgő masinán nem utaztam még, úgyhogy mélyen beleszippantottam a jármű utasterébe, jó poros, semmi más, majd lefeküdtem gazdám lába mellé. Néhányszor csattogó könyökhajlítást végzett a villamos ajtaja, majd leszálltunk. Hogyan? Épp ellenkezőleg, mint ahogy felfelé tettük. Mindaddig fent kellett maradnom az utastérben, amíg Laci le nem szállt. Amikor lent volt, akkor szól gyere kicsi. Ha én szálltam volna le elsőnek, akkor magam után rántottam volna gazdámat, mert a póráz rövid. Ma már egyszerre szállunk le az autóbuszról, a trolliról és a villamosról is, de a vonatról és a hévről nem. Mielőtt átkeltünk volna a forgalmas Hungária körúton, még elporolt előttünk a villamos. A közlekedési lámpa fénye egyikünknek sem segített, de az nem olyan nagy baj. Miért? A forgalom lüktet, több irányból jön a zaj, és az átkelő gyalogosok mozgása is hasznos információ, bár egyik sem tuti el. Előfordulhat, hogy az autók már állnak, de akad egy vadállat, aki a lámpa pirosa ellenére is áthajt a zebrán. Még gyakoribb, hogy a gyalogos rohan át a zebrán a tilos jelzés ellenére. A legbiztosabb, ha a fülünkre támaszkodunk, esetleg megkérdezzük, hogy zöld-e a lámpa. A mellékutca végén jobbra kanyarodtunk. Gond nélkül megtaláltuk a keresett épületet. Felmentünk a néptelen portáig, és elidőztünk ott egy egész percet. Utána irány haza, még nem telt el 24 óra azóta, hogy kicsit magamhoz költöztettem. Ez alatt háromszor mentem el vele minden rutin nélkül, emlékképeim alapján irányítva. A közös munka alapján jó minősítést adtam magunknak és csak azért nem kitűnőt, mert kora reggel az úttesten kötöttünk ki, ami igazi szarvashiba volt. Kicsi. Én is jobban örültem volna, ha a szarvashiba helyett ebédnél szarvashússal tömhettem volna meg a gyomromat. De azért nem volt ellenemre a rántott csirke ropogtatni való szárnya sem.